Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A következő napokban beköszönt a kánikula, egyre perzselőbb lesz a napsütés, ezáltal pedig az UV-sugárzás is egyre extrémebb lesz, tudatta a Hungaromet ZRT. Kedre a déli vármegyékre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, mert a napi középhőmérséklet várhatóan meghaladja a 25 fokot, szerdára Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékre, csütörtökre pedig Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést, mert várhatóan a napi középhőmérséklet meghaladja a 27 fokot. A következő napokban várható hőhullám miatt több oldalas, a melegben betartandó munkavédelmi szabályokat ismertető tájékoztatót tett közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium munkavédelmi irányítási főosztálya a Tárca honlapján. Orbán Viktor Brüsszelben megbeszélést folytatott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Értékelték az európai parlamenti választások eredményét, egyeztettek a jobboldallal kapcsolatos politikai kérdésekről, az állam és kormányfőket tömörítő európai tanács előtt álló feladatokról, valamint a magyar EU elnökségi tervekről. Később Orbán Viktor Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnökkel is tárgyalt, a téma az európai jobboldali erők összefogása volt. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint igazságtalan, felháborító és elfogadhatatlan az Európai Unió bíróságának ítélete, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezte Magyarországot az uniós bevándorlási politika megsértése miatt. Rétvári Bence hétvégén a Kossuth Rádióban azt mondta, az összeg majdnem annyi, mint a teljes kórházi adósságállomány. Magyarországon teljességgel elképzelhetetlenek a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban látott Izrael ellenes antiszemita jelenetek, hazánkban abszolút biztosított a zsidó közösség számára a békés együttélés lehetősége. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte, miután izraeli kollégájával tárgyalt Budapesten. Szijjártó Péter szerint ez a felelőtlen migrációs politikának a következménye. Egyúttal súlyos aggodalmát fejezte ki a nemzetközi szervezetekben tapasztalható egyre erősebb Izrael ellenesség miatt. Mivel Magyarország nyitva tartotta a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, a béke érdekében készen áll a közvetítése, jelentette ki a tárcavezető hétvégén a svájci békekonferencián. Szijjártó Péter elmondta, szomszédos országként szembesültünk a háború humanitárius következményeivel, több mint 1.300.000 menekült érkezett. Ukrajna területi épségének kell alapját képeznie bármilyen béke megállapodásnak, áll a svájci békekonferencia záró közleményében. A nyilatkozatot a résztvevő 93 országból 81 írt alá, valamint az Európai Unió. A legfontosabb kimaradók között szerepel a Vatikán is. A NATO főtitkár szerint a szövetségnek láthatóbbá kell tennie nukleáris elrettentő arzenáját az ellenfelei részéről megnyilvánuló jelenlegi fenyegetések közepette. Jens Stoltenberg a The Daily Telegraph című brit konzervatív napilapnak adott interjúban elmondta, konzultációk zajlanak a tagországok körében olyan rakéták készenlétbe állításáról, amelyek jelenleg tárolókban vannak. Oroszország tudatában van annak, hogy Ukrajna hamarosan F-16-os vadászrepülőgépeket és nagy mennyiségű haditechnikát kap partnereitől, emiatt az orosz hadsereg fokozta harci cselekményeinek intenzitását, írta Alekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon. Vladimir Putyin orosz elnök a héten egyébként állami látogatást tesz Észak-Koreában, valamint Vietnámban. Szeretem, megvédem mottóval indít toborzó kampányt a területvédelmi ezredekbe a Magyar Honvédség, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf emlékeztetett, Európa békés élete felborult, az orosz-ukrán háborúban a nagyhatalmak diktálják a tempót és üzengetnek egymásnak. A magyar kormány mindent megtesz, hogy a konfliktus ne eszkalálódjon tovább, és a magyarok kimaradjanak a háborúból, mondta el. Karácsony Gergely benyújtotta a kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester választás eredményének megsemmisítését és a szavazás egész Budapesten történő megismétlését kéri, annak ellenére, hogy ő nyert. Vitézi Dávid reagálásként jelezte, a főpolgármester az új választást a lemondásával is el tudja érni. Július 1-én indul az otthonfelújítási program, közölt az Energiaügyi, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítésére még kedvező feltételekkel igényelhető visszanemtérítendő támogatás és kamatmentes kölcsön. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Legyünk az evangélium magvetői. Ferenc pápa vasárnapi úrangyalaimája. A Szent Atya felhívásai és köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Ismét van Benc és apátsága Norcsának. Szombaton felszentelték az új hegyi Szent Benedek monostort, amelynek újjáépítését a magyar kormány is támogatta. Legyünk az evangélium magvetői. Ferenc pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor mondott beszédében Ferenc pápa a vetés növekedéséről és a mustármagról szóló példabeszédekhez fűzve a gondolatait arra buzdított, hogy bizakodva vessük el környezetünkben az evangélium magjait és várjuk, hogy az elvetett mag meghozza gyümölcsét. Ehhez időre és türelemre van szükség. Az Isten országa is ilyen, hiszen az Úr elhinti bennünk kegyelmének bőséges magvait, és mint jó atya, bizalommal és türelemmel várakozik, hogy meghozzák a jó cselekedetek gyümölcseit. Fejtette ki beszédében a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy gyakran már folyamatban van a fejlődés csorája, bár a felszínen még az nem látható. A vasárnapi evangéliumi szakaszt elemezve, amely a mag képén keresztül szól nekünk Isten országáról.
Attraverso l'immagine del seme.
Ferenc pápa utalt rá, hogy Jézus több alkalommal is használja ezt a hasonlatot. Ma arra hív bennünket, hogy elsősorban gondolkozzunk el egy fontos magatartásról, amely a mag képéhez kapcsolódik. Ez pedig a bizakodó várakozás magatartása, szögezte le a pápa. A magvetéskor ugyanis a földműves bármennyire kiváló és bőséges vetőmagot hint el, és bármilyen jól is előkészíti a talajt, a növények nem hajtanak ki azonnal. Idő és türelem kell hozzá. Ezért szükséges, hogy miután elvetette a magokat, tudjon bizakodóan várakozni, hogy a magok a kellő pillanatban nyíljanak ki, hogy a hajtások kibújjanak a földből, és növekedjenek elég erősen ahhoz, hogy végül bőséges termést biztosítsanak. A föld alatt már folyamatban van a csoda, egy hatalmas, de láthatatlan fejlődés. Türelemre van szükség, és időközben továbbra is folytatni kell a rögök gondozását, öntözését és tisztán tartását, annak ellenére, hogy a felszínen látszólag nem történik semmi. Isten országa is ilyen, állapította meg Ferenc pápa. Az Úr ugyanis elhelyezi belénk igéjének és kegyelmének jó és bőséges magvait, majd anélkül, hogy megszűnne kísérni bennünket, türelemmel várakozik. Az Úr továbbra is gondunkat viseli egy atya bizalmával, de ad nekünk időt, hogy a magok kinyíljanak, növekedjenek és fejlődjenek, egészen addig, hogy meghozzák a jó cselekedetek gyümölcseit, tanította Ferenc pápa, megjegyezve, hogy az Úr türelmes. És mindezt azért teszi, mert azt akarja, hogy az ő mezején semmi ne vesszen el, hogy minden eljusson a teljes érettségig. Azt akarja, hogy mi mindannyian tudjuk nevekedni, mint a magvakkal teli kalászok. De ez nem minden, folytatta beszédét Ferenc pápa. Ezzel az Úr példát ad nekünk. Minket is megtanít arra, hogy bizakodóan vessük el az evangéliumot ott, ahol vagyunk, majd várjuk, hogy az elvetett mag növekedjen és gyümölcsöt teremjen bennünk és másokban, anélkül, hogy elcsüggednénk, és anélkül, hogy megszűnnénk kölcsönösen támogatni és segíteni egymást, még akkor is, ha erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, hogy nem látunk azonnali eredményeket. Gyakran ugyanis még közöttünk is, a látszaton túl, a csoda már folyamatban van, és a maga idejében bőséges gyümölcsöt fog teremni. Ferenc pápa arra buzdított, hogy tegyük fel magunknak a kérdéseket. Hagyom-e, hogy az Úr elvesse bennem igéjét? Ami pedig engem illet, vajon bizalommal vetem-e el Isten igéjének magvát abban a környezetben, amelyben élek? Türelmes vagyok-e a várakozásban, vagy elbátortalanodom, mert nem látok azonnali eredményeket? És képes vagyok-e mindent nyugodtan az Úrra bízni, miközben minden tőlem telhetőt megteszek az evangélium hirdetése érdekében. A Szent Atya végül a szűzanyá az intézet fohászhoz zárta az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária, aki befogadta Isten igéjének magját, és hagyta, hogy nevekedjen lelkében,
la Vergine Maria, che ha colto e fatto crescere in sé il seme della parola, ci aiuti.
Segítsen bennünket, hogy az evangélium nagylelkű és bizalommal teli magvetői legyünk.
Angelus Domini, unciavit Maria.
Ferenc pápa felhívásai és köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya ismét felemelte a szavát minden háború ellen, különös tekintettel a kongói demokratikus köztársaságban dúló mészárlásokra. Továbbra is kérte a hívek imáit Ukrajna, a Szentföld, Szudán és Myanmar békéért. Új boldoggal gazdagodott a lengyel helyi egyház. Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szombaton Krakkóban a boldogok sorába iktatták Michał Rapacz atyát. A lengyel vértanú pap Krisztus szíve szerinti lelkipásztor volt, az evangélium hűséges és nagylelkű tanúja, aki megtapasztalta mind a náci, mind a szovjet üldöztetést, és élete ajándékával válaszolt rá. Mondta Szent Atya, majd arra kérte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy tapsa köszöntsék az új boldogot. A boldog avatási szertartást Marcello Semeraro bíboros, a szenti avatási ügyek dikasztériumának prefektusa végezte el a krakkói Isten irgalmasság bazilikában. A kongói mészárlások áldozatai között sok a keresztény vértanú. Továbbra is fájdalmas hírek érkeznek a kongói demokratikus köztársaság keleti részén zajló összecsapásokról és mészárlásokról, mondta Ferenc pápa. Arra kérte a nemzeti hatóságokat és a nemzetközi közösséget, hogy tegyenek meg minden lehetségest az erőszak megállítása és a polgári lakosság életének védelme érdekében. Az áldozatok között sok a keresztény, akiket odium fidei, azaz hit iránti gyűlölet miatt gyilkoltak meg. Ők vértanúk, jelentette ki a Szent Atya. Áldozatuk olyan mag, amely kicsirázik és gyümölcsöt terem, és arra tanít bennünket, hogy bátran és következetesen tegyünk tanúságot az evangéliumról. Ferenc pápa ezután arra szólított fel, hogy továbbra se szűnjük meg imádkozni a békéért Ukrajnában, a Szentföldön, Szudánban, Myanmarban és mindenütt, ahol az emberek háborútól szenvednek. A Szent Atya a zarándokok között köszöntötte a Budapest Albert falváról érkezett híveket.
E quelli di Budapest Albert falva.
Ferenc pápa végül üdvözölte a római híveket és a világ számos országából érkezett zarándokokat, külön megemlítve a Budapest Albert falváról érkezett csoportot, a libanoni, egyiptomi és spanyol híveket. A hit, művészeti szinodalitás témájú európai laikus fórum részvevőit, valamint a Rómában élő kongói katolikus közösség anyukáinak csoportját, akikről megállapította, hogy szépen énekelnek, és kifejezte kívánságát, hogy szívesen hallaná őket újból énekelni. Búcsúzás előtt a pápa hálás köszönetet mondott a vértanúknak, akik ezen a napon tartották nemzeti ünnepüket. Ismét van bent és apátsága Norcsának. Szombaton felszentelték az új hegyi monostort, amelynek újjáépítését a magyar kormány is támogatta. Június 15-én, szombaton délután a Norcsa fölött húzódó hegyek karéjában frissen felépített hegyi Szent Benedek apátságot áldotta meg és szentelte fel az ünnepélyes vesperásima és köszöntő beszédek után Dom Gregory Polen, a Bencés Konfederáció prímás apátja. A 20 fős bencés közösség új otthonának újjáépítését a magyar kormány is támogatta, ezért volt jelen az eseményen az Azbej Tisztán államtitkár, Habsburg-Lotaringiai Edvard Szenceki nagykövet és Sárai Szabó Kelemen győri bencés perjel. 214 év kihagyás után Norcsának, Szent Benedek és ikertestvére, Szent Skolasztika szülővárosának ismét van bencés apátsága. Az Itáliát egykor feldúló napóleoni háborúk vetettek véget 1810-ben a norcsai bencés apátságnak, amely csendben és alázattal várt azóta is a feltámadására. És lett új világ, mégpedig az új világból. Ennek immár 25 éve, éppen negyed százada. Kicsit olyan ez a norcsai újraalapítás, mint a 6. század végi angliai bencés misszió, amikor Nagy Szent Gergely pápa a brit szigetekre küldte rendtársát, Canterbury Szent Ágostont, hogy aztán később több hullámban visszatérjenek a szigeti Benedek rendiák Európa evangelizálására. Mert hogy egyetlen bencés is tud nyarat csinálni. Az Egyesült Államok Massachusetts állama Lynn városában született 1955-ben Cassian Folsom, aki a lélekhívására belépett az indiánai Saint Maynard apátságba, majd liturgikus tanulmányai elmélyítésére a 90-es évek elején Rómába érkezett a pápai Szent Anselm Egyetemre, ahol aztán 1997 és 2000 közt az Ateneum vicerektora lett. Még diákként utazott egyik alkalommal 1995-ben Nápoly felé, és félúton Nápoly és Róma közt, éppen Monte Cassino, a bencés anyamonostor magasságában kapott isteni intést egy egészen más, nem is annyira akadémiai új hivatásra, hanem, hogy Szent Benedek regulájának ősi szellemében és annak eredeti karizmájával indítson el egy új közösségi életet. Az alapítás 1999-ben történt Rómában, amely már a 2000-es nagy jubileum előtti utolsó pillanat lázában égett. Duc in altum, evezza mélyre, szólt Szent II. János Pál pápa jelszava, és Cassian atya három amerikai bencés társával bárkába szállt és evezni kezdett. Először egy kis lakásban megnyitott közösségi élettel, ahol az egyik szobát kápolnának rendezték be. A szentszék még abban az évben engedélyt adott a működésükhöz, sőt 2000-ben lehetőséget kaptak arra, hogy Norcsában megtelepedjenek, ahol akkor tájt már majd 200 éve nem működött bencés apátság. Egy amerikai bencés Norcsában. Ha már egyszer a francia napóleoni misszió eltörölte az eredet vonatkozást. Norcsa, az ősi Nurcia mindig is büszke volt arra, hogy falai közt, sőt pontosan falai tövében születtek az ikrek, Benedictus és Scholastica, akik 12 éves korukig itt nőttek fel és nevelkedtek, még magasabb tanulmányokra Rómába nem költöztek. Cassian atya épp az említett apátság hiányt akarta kipótolni, amikor társaival 2000-ben a Norcsai Szent Benedek Bazilika mellett épült monostorban telepedett meg. Egészen pontosan tudták, hogy a bazilikát a Szent Testvérpár szülőházára építették rá. 2001-ben Folzom atya, barátja és tisztelője, József Ratzinger bíboros, a hittani kongregáció prefektusa, a későbbi 16. Benedek pápa, a névválasztás lám mennyire tudatos, Norcsába utazott vele, hogy március 21-én együtt ünnepeljék Szent Benedek emléknapját. Ratzinger bíboros prefektus jelenléte nagyban megerősítette a kisbencés közösséget megkezdett útján. A kezdet óta 25 év telt el, és a norcsai közösség most május 25-én alig 3 hete apátot választott Dom Benedikt Nivakov személyében, aki New Yorki származású. Jelenleg 20 szerzetes él az apátságban, akik a következő országokból származnak. Olaszország, Amerikai Egyesült Államok, Németország, Lengyelország, Portugália, Nagy-Britannia, Brazília, Indonézia, Szlovénia és Kanada. A rendtagok átlag életkora 30 év, tehát egészen fiatal a közösség. A sokszínűség többek közt annak köszönhető, hogy a hegyi apátságba sok zarándok és turista érkezik, Olaszországból, Európából és persze a tengeren túlról is. Az eredeti karizmához való visszatérés tükröződik a közösség liturgikus életében, amely a latin nyelvű ősi bencés rítust használja a napi 7 imaórában és a szentmisében is. Az új apátságban rendtagoknak nincs külön cellájuk, hanem egyetlen közös dormitóriumban pihennek. Rendi ruhájuk és hajviseletük, kopaszra nyílt fő és szakál ugyancsak a rendi ősi formát mintázza. Étkezésük egyszerű, de szeptember 15-e és húsvét között naponta csak egyszer étkeznek. Az óra egy labóra bentés eszmény, labóra, dolgoz részéhez, kerti és egyéb kézműves munka is tartozik. 10 éves előkészületi és tapasztalatszerzés után kicsi serfőzdét is nyitottak, ahol a Birra Nurcia, a Nurcia sör készül, ugyancsak a rend ősi hagyományához csatlakozva. És hogy mennyire nyitott a közösség, az jól mutatja, hogy az apátság avató ünnepre közel 1000 vendéget tudtak leültetni a vesperás imára a templom előtti besátorozott térre, majd pedig este mindenkit vendégül láttak vacsorára, méghozzá a híres norcsai vaddisznó pörkölt el a szabad ég alatt terített sörpad asztalokon. Az estét 10 óra tájt tűzi játék zárta, majd a Salve Regina eléneklése után mindenki nyugovóra tért, illetve hazaindult. Norcsa főterén, a kereti kapu mellett áll a Szent Benedek Bazilika. A 2016-os földrengés során a templom összeomlott. Egyedül a homlokzat és a szentély fala maradt épen. A homlokzat kifelé látszik, az apszis pedig az úr oltárán a félköríves támfallal védett helye. A hegyi Szent Benedek apátság az újjáépítést az apszisból kiindulva kezdte, tudván, hogyha az úr nem építi a házat, hasztalan a fáradtság. Ahogy a 127. zarándok zsoltár énekli, ha az úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. Hiába keltek hajnalban, és fáradoztok késő éjjelig, a kemény fáradtság kenyerét eszitek. Ám akiket szeret, ő azokat elhalmozza, jól lehet alszanak. Lám, a gyermekek az úr ajándékai, a test gyümölcse jutalom. Ahogy a nyíl a harcos kezéből, úgy csorlakoznak a gyermekek az ifjú évekből. Boldog ember, aki velük tölti meg tegzét. Nem val szégyent, ha az ellenfelével vitába száll a kapunál. Végül hadd álljon még itt a krónikás egészen személyes megjegyzése. Az egész ünnepnek számomra a legjelentősebb mozzanata, legmélyebb benyomása a mentés testvérek szelíd, kandallós öröme volt. Sugárzott belőlük, de finoman és csendesen, nem harsányon, hanem mint akiket valami jó lélek töltött el. Ez a jó lélek pedig nem más, mint Szent Benedek, majdnem pontosan 1500 éves regulájának a lelkülete. Ez Európa szíve. Ebből született meg egykor Amerika is. És ebből az ősi és új szívből szülessen most is újjá, ha lehet, az egész világ. Kérem ezt a Szentlélek Úristentől, aki egyedül képes megújítani az egész föld színét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Fértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Boros Mónika hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjaival a 12 apostol életpéldájáról, hitéről elmélkedik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntelek titeket, gyerekek. Mai alkalommal Jézus tanítványairól fogunk beszélgetni, az apostolokról. Tudjuk-e, hogy hányan voltak? Most itt a szűkebb körre gondolok, azt a számot szeretném hallani. Tamara?
12.
Bizony a 12 apostolról fogunk beszélgetni a mai alkalommal. Nem véletlen ez a szám, a 12. Hiszen ez a 12 a zsidó törzsre utal, ez egy szent szám a zsidó vallás tekintetében, Jákob fiaira utal, hiszen Jákobnak 12 fia volt, és ettől a 12 fiútól származik a zsidóknak a 12 törzse. Jézus mit szeretett volna ezzel a 12 számmal kifejezni? Folytatja az ószövetségi hagyomány, de már megújítva, és ő kire építi az egyházát, az új Izraelt? Erre, Csabi, erre, szintén erre a 12
apostolra.
Apostolra, bizony. Miért hívott maga mellé szerintetek apostolokat? Kellért?
Hogy könnyebben eljusson a világ minden tájára a Isten
üzenete. Bizony, nagyon jó. Tehát, hogy maga mellett tudja őket, ő tanítsa őket erre az új tartalomra, ugye egy megújult hitre, törvényekre, és hogy a 12 tanítvány aztán menjen a világ minden tájára, és hirdesse Krisztust, hirdesse az evangéliumot, az örömhírt. Fel tudjuk-e sorolni ezt a 12 apostolt? Ugye vannak olyanok, akiket ugye könnyebben megjegyzünk, de most próbáljuk meg összeszedni a 12 apostolnak a nevét. Csabi, kezdjük nálad.
Péter és András.
Jó, Dominik.
Jakab és János.
Tamás és Máté.
Fülep és Bártalan.
Jakab és Tádi.
Simon és Júdás.
Na és akkor itt Júdást nem véletlenül utoljára említettük, mert mi történt Júdással, Gellért?
Áruló lett.
Bizony, elárulta Jézust. Aztán mi történt vele?
Felkötötte magát.
Felakasztotta magát, megölte magát. És mivel az előbb mondtam, hogy ez a 12-es szám, ez nem véletlen, ugye ennek nagyon nagy jelentése van, nagy jelentőséggel van, ezért választottak
egy 12-et az apostolok közé. Ő ki volt? Tudjátok, hogy őt hogy hívták, Tamara?
Mátyás.
Mátyás, bizony. Tehát Mátyás volt az, aki megfelelt az elvárásoknak, köztük volt, velük volt nagyon sok fontos eseményen, és ő lett a 12. Júdás helyett. Hogyan is találkozik Jézus az apostolokkal, hogyan történik a meghívás? Ugye ez az evangéliumokban nagyon szépen le van írva, tehát el tudjuk képzelni, ha elolvassuk az evangéliumokat, hogyan is találkozott Krisztus azokkal az emberekkel, akiket aztán szeretett volna tanítványainak. Szent Márk evangéliumából szeretném nektek azt a részt felolvasni, amikor Simonnal, a később ugye Péterrel, testvérével Andrással, és aztán Jakabbal és Jánossal találkozik Krisztus. Miután keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten országáról szóló evangéliumot. Betelt az idő, közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket. Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és követték őt. Amikor kissé tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt. Megismertünk rögtön 4 apostolt, 4 tanítványt. Mi volt a foglalkozásuk? Itt kiderült az evangéliumból is, Gergő.
Halászok voltak.
Halászok voltak, bizony. Tudtok-e olyan apostolt mondani, akinek még ismerjük a foglalkozását, és egy nagyon érdekes elhívással szólította meg Jézus őt a piacon. Egy, hol is volt ez, Gellért, emlékszel?
Lévi volt.
Nagyon jó. Mi volt az ő foglalkozása?
Vámos volt.
Vámos volt, és mi lett aztán később a neve?
Máté.
Máté. Nagyon jó. Beszéltünk már Mátéról, emlékeztek? Egy régebbi adásban, ugye amikor a 4 evangelistáról beszéltünk. Tehát Máté, ő az a Máté, akit aztán Krisztus a piacon megszólított, és követte őt. Ezt is szeretném nektek felolvasni, hogy hogy is történt ez, egy rövid evangéliumi szakasz. Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokasság pedig odament hozzá, és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá. Kövess engem! Az pedig felkelt, és követte őt. Mi ez a nagy dolog itt, amit Mátétól tanulni tudunk, illetve itt még Lévitől, Csabi?
Hát, hogy attól, hogy az emberektől veszel valamit, ő innentől kezdve már az emberektől nem elvesz, hanem adott.
Nagyon jó. Tehát mit csinált? Megváltozott, ugye? Tehát nagyon jó irányba. És Jézus mondott neki egy valamit, ugye, hogy kövess engem, és ő szó nélkül követte. Tehát ott hagyta pénzt, a standját, mindent, felállt és követte. Hát micsoda nagy hit kellett, milyen alázatnak, szeretetnek kellett lenni, ugye, Isten iránt. Az előbb említettem, ugye, hogy ki volt ez a 4 halász? Soroljuk fel még egyszer, volt nekünk egy
Simon. János és Jakab.
Igen, János, Jakab, ugye, testvérek, Péter, és Péter.
És András.
És András, ők is testvérek voltak. Na, egy kicsit Simonról beszéljünk. Ki is ez a Simon?
Melyik Simon?
Na, melyik Simon? Na, melyik Simonra gondolok, akinek Jézus milyen nevet ad a későbbiekbe, Gellért?
Péter.
Péter, nagyon jó. Mit jelent az a név, hogy Péter? Ez egy nagyon beszédes dolog. Tudjuk ezt, Gergő?
Kőszikla.
Kőszikla, mert mit mond Krisztus Péternek? Hogy ezentúl a nevet Péter, hiszen az egyházamat mire építem? Kősziklára építem az egyházamat. Ugye egy stabil, fix valakire szerette volna építeni az egyházat. Ti tudjátok, hogy a ti nevetek mit jelent? Mert ugye azt mondjuk, hogy Péter neve kőszikla, ami sokat elárul róla, ugye, hogy kell egy erős alap. Na, de valaki tudja? Meg hogy illik-e rá, ugye, az, amit esetleg a neve jelent. Tamara, neked mit jelent a neved?
Datojapán.
Datojapán. Gellért, a te neved?
Erős merész.
Dominik, te neved?
Isten segítője.
Hogy én itt nézem, hogy Istenhez tartozó és Istennek szentelt a Dominik, én is itt mellőre készültem, Istennek szentelt. Hát, Dominik is Istennek szentelt, igaz, hiszen megkereszteltek a szüleid, megkereszteltettek a szüleid, Istenhez tartozol. Na, Csabikám, neked mit jelent a neved?
Kóborló.
Pásztor Kóborló. Jó, és kit nem mondtuk még? Gergő, Gergő.
Nekem az, hogy éber.
Na képzeljétek el, az én nevemnek több eredete is van. Ugye azt is jelentheti a görög eredet, hogy magányos, vagy egy pun eredetű, hogy istennő. De hát ha a latin eredetet veszük, képzeljétek el, a Mónika azt jelenti, hogy intő, fegyelmező és tanító. Szüleim, hogy beletrafáltak, ugye? Annak idején, amikor ezt a nevet választották nekem. Más nevet kapott, ugye? Simon. Más ember lett. Péter. Kőszikla volt a lényeg, és azt mondta Krisztus, hogy rádépítem az egyházamat. Ez mit jelent? Ez jelenti ma, ugye az egyházat, akinek a feje kicsoda? Dominik?
A pápa.
A pápa bizony. Tehát mondhatjuk, hogy Szent Péter ki volt? Péter?
Egy pápa.
Hát és nem úgy, hogy egy, hanem melyik pápa?
A legelső.
A legelső pápa, bizony. Péterről eszünkbe szokott még jutni. Az a bizonyos hármas szám. Na, mire emlékeztet minket ez a hármas szám? A Péterre gondolunk, Csabi?
Háromszor tagadta meg.
Háromszor tagadta meg. Kicsodát?
Jézust.
Jézust, Krisztust. De aztán utána történt még valami. Nem csak háromszor megtagadta, hanem utána ezt jóvá tette. Mit mondott Jézusnak háromszor? Emlékeztek erre?
Hogy szereti.
Nagyon jó ügyes vagy. Az, hogy szereti. Háromszor mondta neki, hogy szereti.
Yeah.
tanulunk Péternek a hibájából, ugye, hogy ő háromszor megtagadja Krisztust a mi életünkben, és azért sokszor megbotlunk, ugye, meg nem olyan, hogy ez mit csinált ő?
Megtagadta, de bízunk Jézusba.
Hát és mit csinált, hogy megtagadta, de bűnbánatot gyakorolt, ugye, könnyeivel Jézusért, aztán később mi is történt vele Rómában? Milyen halált halt ő?
Fejjel lefelé keresztre feszítették.
Nem, bizony, tehát vértanú halált halt, mártír halált halt, ugye, Krisztusért.
Fejjel lefelé, mert nem volt méltó arra ő szerinte, hogy úgy feszítsék meg, mint
igen, igaz. Tehát úgy. Nagyon jó. Mi is ebből még, ugye, ő háromszor megtagadta, ő persze bocsánatot kért, bűnbánat, és Jézus mit tett? Mindig Jézus mit csinál? Jézus mindig
megbocsájt.
Megbocsájt, nagyon jó. Júdással mi volt a probléma? Tehát Júdás is elárulta, ugye, Krisztus, de Júdás az mit csinált? Júdás kitartott a bűnében, ugye, ő nem ment bűnbánatot gyakorolni, nem kért bocsánatot. Péter megbotlott, de mégis mit csinált? Azonnal megbánta és felkelt. Nagyon jó. Ki az, aki az Ószövetségben eszetekbe jut, hogy sokszor megbotlott, de mindig bocsánatot kért, bűnbánatot gyakorolt, és Isten mindig megbocsátott neki. Emlékeztek? Nem is olyan régen tanultuk. Gellért?
Dávid.
Dávid nagyon jó, ugye, Dávid király. Tehát ő is megbotlott, ő is követette bűnöket, de mindig bocsánatot kért. Na, beszéltünk a 12 tanítványról, de a népi hagyományban beszélünk egy 13-ról is, ugye, a népek apostola, aki ugyanúgy járta a világot, ugyanúgy hirdette Krisztust, és nagyon sok embert megtérített, pogányokat, zsidókat, ugye, a keresztény hitre. Ő Szent Pál. Hol szoktunk Szent Pál tanításával találkozni? Vasárnaponként hol szoktunk találkozni?
Misén.
Bizony, a misén. A Szent Lecke részben, ugye? Az, amikor a Szent Leckét olvassák, legtöbbször ugye Szent Pálnak a leveleiből ugye kapunk tanítást. Mit tudunk Szent Pálról? Azon kívül, hogy tanította az embereket, járta a világot a térítő útjain. Ki volt ő eredetileg? Hogy hívták őt eredetileg? Gellért, emlékszel?
Saulnak.
Saulnak, nagyon jó. Ugye itt is majd a névváltoztatás az nagyon sok mindent jelent. Mi volt a foglalkozása? Tudjuk-e, Csabi?
Sátorkészítő.
Sátorkészítő. És nagyon jellemző volt, ugye, hát a legvérmesebben mit tett ő, Gellért?
Üldözte a keresztényeket.
Bizony, üldözte a keresztényeket. Annyira üldözte a keresztényeket, hogy még az első keresztény vértanú Szent István diakónusnak a megkövezésénél is ott volt, jelen volt, és nagyon-nagyon harciasan, dühösen üldözte a keresztényeket. Na, aztán történt valami az életében. Fel is olvasom nektek az apostolok cselekedeteiből, hogy hogyan is történt Saulnak a megtérése. Ez egy nagyon szép történet. Saul még mindig lihegett a dűtől, és halállal fenyegette az úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogyha találott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogott körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre megkérdezte. Ki vagy, uram? Azt folytatta. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Te állj fel, és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Úti társainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. 3 napig nem látott. Nem evett, és nem ivott. Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány, az úr egy látomásában megszólította. Ananiás. Itt vagyok, uram, felelte. És az úr folytatta. Kelj fel, és siess az egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd, imádkozik, és látomásában lát egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását. Ananiás tiltakozott. Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben. Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verje mindenkit, aki segítségül hívja nevedet. Az Úr azonban ezt válaszolta neki. Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie. Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét. Saul testvér, Urunk Jézus küldött, aki megjelen neked idejövet az úton, hogy visszakap szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel. Azon nyomban valami hályogféle vált le a szeméről, és visszanyerte látását, felállt, majd megkeresztelkedett, evett és erőre kapott. Mi történt ebben a történetben, az apostolok cselekedeteiből olvastam ezt nektek. Mi történt Saullal?
Megtért.
Nagyon jó, megtért. Azt is szoktuk mondani, hiszen a Saul nevet elhagyta, és felvette a Pál nevet. Van egy nagyon jó kifejezés erről, hogy mi történt vele Gellért?
Pálfordult.
Pálfordulás, ugye? Ezt mondjuk, hogy pálfordulás. Azt tudjátok, mire szoktuk ezt mondani, hogy pálfordulás? Hogy
amikor valaki teljes egészében megváltozik.
Nagyon jó, tehát megváltozik. Ugye valamilyen volt, és aztán teljesen az ellenkezője lesz. Itt szerencsére mi történt Pálnál?
Negatívból pozitív szemény.
Bizony, megtért, ugye kinyílt a szeme, újra látott, ugye követte Krisztust, és nem most csak követte Krisztust, hanem a térítő útjain az apostolok cselekedete is elmondta, hogy mennyi embert megtérített. Hol ért véget az élete? Ezt tudjátok? Nagyon hasonló a sorsa Péterével. Hova került ő is?
Rómába.
Rómába, bizony. Elkerült Rómába, és ott őt is sajnos megölték, ugye a keresztény üldözés kora volt akkor, és pontosan, Csabi, mi történt?
Levágták a fejét.
Mivel vágták le a fejét? Gellért?
Karddal.
Karddal. Ezért hogy szoktuk ábrázolni Pált?
Karddal.
Bizony, Dominik.
Karddal és a Bibliában.
Igen. Szentírásra és egy karddal szoktuk pont ezért. És a hagyomány úgy tartja, képzeljétek el, hogy ahol levágták a fejét azon a helyen, három forrás fakadt. Sírja Rómában található, egy nagy bazilikát építettek a sírja fölé, nagy Konstantin császár, és a mai napig is látogatható az a templom és az a sír. Ünnepnapja, ugye mindig a szenteknél meg szoktuk említeni, hogy mi az ünnepnapja. Az ünnepnapja január 25-e. Na, hát Szent Pál, ugye? 13. apostolként említjük, mert mit csinál? Tanít, bejárja a világot, beszél Krisztusról az élete árán is, ugye? Volt már olyan, hogy te beszéltél Krisztusról másoknak, vagy miattad ment valaki templomba, edzésen, barát, család, volt ilyen, Tamara, te bólogatsz?
Igen, volt.
Na miért, most tudsz mondani egy-két példát?
Ugye apukám nem annyira keresztény családban nőtt fel.
Igen.
És mondtam neki, hogy menjünk el templomba, de ő nem akart. És utána két héttel később pedig elment, és megkeresztelkedett.
Azt, hát ez igen.
Ez is egy pálfordulás.
És egy nagyon-nagyon jó cselekedet, ugye, mert mit csináltál? Tehát Tamara, misszionáltad apukádat, ugye? Hirdetted neki Krisztust, és meghallgatta nagyon jó barát esetleg, vagy család Gergő neked?
Hát nekem egy barátom volt, ugye edzésem volt, hogy elkezdtünk beszélni róla, hogy az iskolánk ugye katolikus, és ahogy beszéltünk, annyira megtetszett neki, hogy átjött ebbe az iskolába.
Aztán nagyon-nagyon jó. Ugye Krisztus mit vár tőlünk? Az, hogy hirdessük őt, ugye, másoknak is, és ha másokat is meggyőzünk, és keresztények lesznek, vagy esetleg többet járnak templomba, jobban gyakorolják a hitüket, akkor ez egy nagyon-nagyon szép cselekedet. Hogy tudjuk megvallani még a hitünket? A mi egyszerű hétköznapi életünkben azért sok mindent tudunk tenni, hogy lássák rajtunk, ugye, hogy keresztények vagyunk, Gellért.
Eljárunk templomba, imádkozunk.
Bizony, tehát imádkozunk, vagy eljárunk templomba. Ugye? Tehát ez egy nagyon konkrét cselekedet. Aztán mit tudunk még? Úgy külsőségekben is tudunk.
Úgy például, hogyha van nyakláncunk és van rajta kereszt, akkor azt viseljük.
Bizony. Tehát egy kereszt, ugye, egy kis nyakláncon, az is rögtön másoknak azt üzeni, hogy mi keresztények vagyunk. Megvalljuk hitünket. Vagy otthon a lakásaitokban. Vannak olyan tárgyak esetleg, amik arra utalnak, hogy ti keresztények vagytok? Csabi, nálatok van valami?
Nálam öröklődési szempontból. Nálam például van egy ilyen kis ezüstberakásos kereszt, ami úgy 200 éves.
Aztán, hát ez már egy kincs. És a falon van ez egy
nem,
feszület?
Nem, egy lábbal tartó.
Egy lábtartó. Dominik, nálatok van esetleg a falon feszület, kereszt? Kinél van esetleg ikon, szentkép, ugye? Tehát lehet Gellért.
Nálam a szobában van bent két ikon.
Két ikon, és kit ábrázol a két ikon?
Szűz Máriát és Szent Gellért.
Szent Gellért, tehát nagyon jó. Tamara?
Nekem ez azért különlegesebb, mert hogy ott találtam a közvetlen a templom előtt.
Mit?
Egy keresztet.
Egy keresztet. És hazavitted is azóta. Féltve őrzöd. Gergő, nálatok?
Nekem van ilyen nagyon kicsi, ilyen vas kereszt, nagyon súlyos, és ezt hát úgymond kézzel formálták, mert az volt, hogy egy vasat fel, melegítettek, és igaz szerszámokkal, de nem géppel csinálták.
Ez egy kézi munka nagyon. Akkor ez egy
nekem a mamám
nagyon
értékes dolog. Ilyen nagyon szereti ezt a hitet, és mindig az szokott lenni, hogy találnak a templomba egy szent képet. Csak a padon nem kell ilyen úrási nagy ritkaságnak lennie, és elviszem neki.
Aztán el lehet, igen.
És vagy 50 darab van neki egy ilyen kis imakönyvbe belerakva.
Igen.
Kaptam tőle első áldozásra tőle.
Örülök neki, hogy ennyi minden van az otthonaitokban is, meg fel tudjuk mi is mutatni azt, látják rajtunk, hogy keresztények vagyunk, hiszen Szent Pál is ezt tette, hirdette a hitét és Krisztust. Végezetül pedig szeretném, hogyha könyörögnénk. Urunk Jézus Krisztus, te a gyűlölködő Sault meghívtad, és átformáltad apostoloddá és szenté. Kérünk, Szent Pál megtérése ösztönözzön bennünket, hogy mi is álhatatosan munkáljuk üdvösségünk művét, apostoli lelkülettel vezessük el a ránk bízottakat hozzád, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Boros Mónika hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 23. majd D'Antonio Bello, Korunk asszonya Mária című művének 3. részét hallgathatják meg. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban a nyári időszakhoz köthető leggyakoribb megbetegedésekről beszélget dr. Herceg László egri házi orvossal, a műsor szerkesztője Berecz Renáta. 3:05-kor kezdődő Közélet című műsorunk elején a június 9-i választások eredményét értékeljük Fekete Sándor politológussal, majd Gáspár Tibor Jászai Mari díjas magyar színész rendező érdemes művész lesz Molnár András műsorának vendége, akivel színészetről, életéről, filmforgatásról, díjakról és miskolci közönségről is beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsük Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónyaiva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, a Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk!
Napbúcsúztató.
Jézus fölkelt, és parancsolt a szélnek, és rászólt a vízre, csendesedjél, némulj el. Erre a szél elült, és nagy csendesség lett. Azután hozzájuk fordult. Miért féltek ennyire? Még mindig nem hisztek? Olvasom a Márk evangéliumban. Én magam, ha választanom kell a mozdulatlanság állapota és a feszültség állapota között, inkább az utóbbit választom, mert az az élet jele. Mindannyiszor Isten öröme számára nyitunk utat, ahányszor őszintén kimondjuk, Uram, én is a Te akaratodat akarom. És ha eljutunk oda, hogy mindig így gondolkozzunk, és szándékunk őszintén Istenre irányul, akkor a világ zajlása közepette is boldogok leszünk. De miből ismerjük fel Isten akaratát? Sok keresgélés nélkül is rátalálunk, mert Isten akarata a hétköznapjainkban nyilatkozik meg, az éppen adódó pillanatban, abban, amit éppen e pillanatban tennem kell, ami éppen most kötelességem. Jóságos Atyánk, az élet viszontagságaiban gyakran próbára teszed hitünket. Kérünk add, hogy felismerjük bennük gondviselő jóságodat, és bizalmunkat mindig megőrizzük irántad.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,